Az a célunk, és ezt fogalmaztuk meg a költségvetés összeállításakor, hogy 2024-ben mindenki reálbér emelkedést tudjon majd az év végén elkönyvelni, az egész évre vonatkoztatva. Nagyjából megközelítjük a 3 milliárd forintot, amit költünk önkormányzati forrásból költségvetésen keresztül a Volánbusszal való megállapodás alapján, mindegy veszteségpótlásra, tehát ez az, amit a eladott és megvásárolt jegy és bérletárak nem fedeznek. Összességében jóval több, mint 1,5 milliárddal tudunk több önerős fejlesztést elindítani idén, mint indítottunk el a tavalyi évben, azt hiszem, hogy ez szintén nagyon jelentős növekedést eredményez.
Székesfehérvár képviselőtestülete február 15-i csütörtöki ülésén elfogadta a város 2024. évi költségvetését. A testület 17 igen, 4 nem szavazattal tartózkodás nélkül döntött a büdzséről, melynek a legfőbb jellemzője a stabilitás, a biztonságos működés. Az ÖKK Podcast legújabb epizódjában Székesfehérvár polgármesterével, dr. Cserpalkovics Andrással beszélgetek arról, hogy milyen összegek mentén élhet és dolgozhat a város idén, milyen prioritásokkal számoltak a költségvetés megtervezésekor.
Ezt is köszönöm szépen a lehetőséget, és előre is a beszélgetést, és köszöntöm a hallgatókat. Egy költségvetés tervezés az mindig több hónapos folyamatot jelent. Ez azt jelenti, hogy 2023. szeptember-október fordulóján kezdtük el a 24-es költségvetés tervezési munkáit. Köszönet a hivatalunk szakembereinek, az intézményekben dolgozó vezetőknek és gazdasági szakembereknek, a vállalatainknál dolgozó, költségvetése, üzleti tervvel foglalkozó embereknek, hiszen az ő közös munkájuk mindig az, hogy egy vázát föl tudjuk építeni a költségvetésnek. Nyilván a keretek meghatározása a legfontosabb kérdés, mennyi pénzből gazdálkodunk, nagyon leegyszerűsítve, ez pont ugyanúgy működik, mint otthon egy családi háztartás, csak kicsit a pénzösszegek nagyobb számokat mutatnak, de a logikája az valójában nagyon-nagyon hasonló. Kicsit több, mint 90 milliárd forint idén ez az összeg, ez valamennyivel alacsonyabb, mint az előző két esztendőben, ugye akkor mondjuk tavalyi esztendőben 104 milliárd forint volt, de már akkor is jeleztük, hogy egyrészt a főszeg az kevésbé fontos, másodszorban pedig, hogy ez eleve csökkenni fog, hiszen nagy fejlesztések, mondjuk iskolafejlesztések vagy a multicsarnok a beruházása, az pénzügyi értelemben is a végéhez közeledik, tehát már nem jelenik meg sem bevételi, sem kiadási oldalon a város költségvetésében. Ez azt is eredményezte tehát, hogy csökkent. Viszont jóval magasabb lett annál, mint amit egy évvel ezelőtt mondtam volna, ami meg azt mutatja, hogy ami igazán lényeges adat, tehát a saját bevételek jelentősen megemelkedtek 2023-ban, így lesz ez 24-ben is. Ha csak a helyi adót nézzük, abból származó bevételünk, ugye iparüzési adó, építményadó, az több mint 30 milliárd forint volt 2023-ban, és ilyen összeggel számolunk 24-es esztendőben is.
A költségvetés egyik legfőbb eleme a személyi juttatások, a béreknek a megemelése az önkormányzati intézményi szektorban. Ez több száz embert érint. Ez hogyan alakul az idei költségvetésben?
Ha a hivatalt, az intézményeket és a vállalati szektort is ide vesszük, akkor ez jóval több, mint 3000 embernek a személyi juttatásait jelenti, hiszen maga az önkormányzat az egy nagy foglalkoztató. Egyébként, hogyha a költségvetés főszeget nézzük, hozzávesszük a foglalkoztatási arányt, akkor ez egy vállalkozói területen nagyvállalkozói státuszt jelentene valójában az önkormányzatnak, hiszen itt jelentős volumenről beszélünk, és az emberek mozgatják ezt a rendszert és működtetik. Tehát nagyon fontos, hogy érezzék, hogy a körülményekhez, a keretekhez képest az önkormányzat fenntartóként, munkáltatóként és emberi megközelítésből is gondol rájuk. Nyilván ez mindig egy olyan kérdés, hogy mindig mindenki többet szeretne keresni, tehát nagyon nehéz olyan döntéseket hozni, amivel mindenki és teljes mértékben elégedett, valószínűleg ezt most sem sikerült elérni, de azért szerintem tudunk előrelépni. Ugye az a célunk, és ezt fogalmaztuk meg a költségvetés összeállításakor, hogy 2024-ben mindenki reálbér emelkedést tudjon majd az év végén elkönyvelni, az egész évre vonatkoztatva. Ez azt eredményezi, hogy van, ahol béremelésről tudtunk dönteni, van, ahol béren kívüli juttatást tudtunk emelni, van, ahol a bérkiegészítést tudtuk megemelni, van, ahol ugye végigvittük a garantált bérminimum, illetve a minimálbérből fakadó kötelező emeléseket. Valamit ebből az állam finanszíroz, gondolok itt a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó béremelés nagy részére, ugye itt egy nagyon-nagyon jelentős 32,2%-os béremelést tudtunk végrehajtani, hogy az állam ezt írta elő, és ezt is finanszírozta. Az óvodáknál teljesen, a bölcsödéknél van egy 41 millió forintos tétel, amit ehhez a városnak hozzá kellett tenni. Szerintem egyébként évközben valószínűleg ezt is a kincstártól vissza fogjuk kapni. De összességében ezt az állam finanszírozta, ugye ennek van egy része, azt mi pontosan nem látjuk itt vidéken, hogy mennyi, ami ugye az Európai Uniós megállapodás része, két uniós forrásból kerül megvalósításra, de a nagy részét az állam finanszírozta, és mondom, ezt meg is kaptuk. Emellett megnéztük, hogy mi az, amit az állam még egyes szektorokban döntött, hiszen például a minimálbér emelkedés, garantált bérminimum, az közel 1000 munkavállalónkat érint a rendszer egészét tekintve. Ezt teljes egészében szintén az állami költségvetés biztosította az önkormányzatoknak, így nekünk is. És azt érzékeltük, hogy ezek nagyon szép és nagyon fontos dolgok, de nyilvánvalóan szülnek bizonyos feszültségeket a rendszeren belül, hiszen mondjuk, ha egy óvodapedagógus megkapta, nagyon megérdemelte, végre megkapta ezt a jelentős béremelést, és elért mondjuk egy kezdőbérként, egy gyakornoki bérként is már bruttó 528 ezer forintot, ami azt hiszem, hogy azért már egy vállalható jövedelem egy pedagógus vonatkoztatásában a társadalom részéről, na de mellette a Dajka az ebben a nagy arányú bérfejlesztésben nem részesült. És ezért döntöttünk amellett, hogy szektorok is miután kimaradtak ebből a béremelésből országos szinten, ezért ezt nézzük meg, és nézzük meg, hogy a város mit tud hozzátenni az állami döntéseken alapuló béremelésekhez. És valójában ezt tartalmazza a költségvetés, ebben van egy kafetéria emelés, az korábban az intézményi szektorban nettó 117 ezer forint volt, ezt most megemeltük 250 ezer forint nettó összegre, ami azért szerintem egy nagyon jelentős emelés. Önmagában a kafetéria több mint 500 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. Tehát ez össztétel tekintetében nagyon-nagyon sok. Ebben nincsenek benne a vállalataink, az e fölötti összeget jelent. A hűségjutalom rendszerét kiterjesztettük, ugye ezt néhány évvel ezelőtt a szociális intézmények vezetői kezdeményezésére vezettük be, a szociális szektorban, aztán óvoda, bölcsőde, most kiterjesztjük a kulturális ágazatban dolgozókra, valamint a intézményfenntartó intézményükre, illetve a humán szolgáltató intézetre. Az ott dolgozó kollégák is szerintem ezt megérdemlik. Ugye ez a betöltött 10 éven, első 10 év után 5 évenként kap valaki hűségjutalmat. Ez egy egyszerű összeg, 100 ezer, 150 ezer, 200 ezer, és így megy fölfele, úgyhogy ez azt hiszem, hogy tényleg egy fontos visszaigazolás. Bérkiegészítések rendszerét fönntartottuk, ahol tudtuk, növeltük, és szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy bérfejlesztési alapot is létrehoztunk a tartalékon belül, amiről a következő hónapokban fogunk tudni dönteni, megvizsgálva azt, hogy mely szektorok kaptak, mely nem, a szektorok nem részesültek jelentősebb béremelésbe, és hogyha látjuk ezt a világos képet, akkor azoknak célzottan, akik nem részesültek, akkor most már mondom a példánál, mondjuk a Dajkánál, megnézzük, hogy ő hogy fog tudni kapni egy plusz juttatást az önkormányzattól. Szerintem ez így együtt egy kerek rendszer. Egyébként elhangzott, hogy volt 4 ellenszavazat, 17 igen szavazat, miközben persze külön köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik szavazatukkal támogatták a költségvetést, és ezáltal felelősséget is vállaltak érte. Én a 4 képviselő esetében is úgy éreztem, hogy szívük szerint támogatnák ezt a költségvetést, és több támogató mondatot is elmondtak. Ebből az egyik kifejezetten a béremelésre vonatkozott mindegyikük részéről, ami szerintem egy szép visszaigazolása annak, hogy az országos szinten is szerintem valószínűleg egyedülálló, hogy egy ilyen csomagot tudott az önkormányzat eldönteni, finanszírozni. Miből tudjuk finanszírozni? Előbb említettem, a saját adóbevételeinkből. Tehát valójában az összfehérvári munkavállalói réteg erőfeszítései és abból fakadó vállalkozási teljesítmény és abból fakadó helyi adóbevétel az, ami finanszírozza ezeket a döntéseinket.
Adott esetben egy ilyen béremelési, juttatásemelési csomag ön szerint segíthet-e a szakember hiánynak az orvoslásán a városban, akár rövid, akár hosszú távon?
Az a tapasztalatom, hogy az, ahol egy egy olyan modellszerű, életpálya egészét érintő bérkorrekció történik, ami valóban egy jövőképet is mutat, ott ennek van ilyen jellegű hatása. Érzékeljük például már az óvodákban. Tehát az, hogy az állam meghozta ezt a döntést és finanszírozta, ezt már abban vonatkozásban is érzékeljük, hogy korábbi pályaelhagyók jönnének vissza, tehát mondjuk jönnének visszadolgozni óvodapedagógusnak. Másodszorban azt is érzékeljük, hogy olyanok, akik nem gondoltak feltétlenül arra, hogy ők egyébként óvodában dolgozó szakemberként, de elvégzik a tanulmányaikat, és óvodapedagógussá válnak, azok beiratkoztak. Tehát elindultak a saját maguk képzése tekintetében, mert úgy érzik, hogy ez már egy olyan jövőkép, egzisztenciális értelemben is, hiszen az, hogy ők ezt a hivatást szeretik, azra döntöttek akkor, amikor elkezdtek egy óvodában dolgozni, mondjuk dajkaként. Tehát itt már nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy tesznek-e bele még egy kis energiát abba, hogy ő belőlük mondjuk óvodapedagógus váljék, ebből fakadóan már ezt a magasabb jövedelmi szintet is el tudják érni. És azt látjuk, hogy igen, tesznek, és van erre, és ebben érdeklődés. Úgyhogy szerintem igenis van ennek hatása. De nagyon fontos, hogy ez nem elég egy béremelés. Tehát az, hogy most emelünk idén mondjuk sok helyen 10%-kal vagy 15%-kal bért, ez nagyon fontos, az egyénnek nélkülözhetetlen, hiszen a tejet meg kell venni a boltba, de ez önmagában ezt az eredményt nem tudja hozni. Azt tudja hozni, hogyha lát valaki maga előtt egy szakmai és ahhoz kapcsolódó egzisztenciális életpályát. Ugye a pedagógus életpálya modellnél ritkábban esik szó róla, hogy itt nem egy egyszerű béremelés történt, hanem ezt egyrészt követni fogja még két ütem, és 2030-ig vállalta a magyar állam az Európai Uniós támogatásért cserébe, hogy hogyan tartja szinten a mindenkori infláció fölötti emelésekkel ezt a most megállapított, már tisztességes bérszínvonalat. Tehát ez innentől kezdve egy 6-7 éves program, az pedig már azért egyfajta jövőkép mindenkinek, aki például a pályát választ annak is.
A hétköznapi életünk egyik nagyon fontos területe a közlekedés, adott esetben a tömegközlekedés, és itt is egy nagyon komoly változás várható Székesfehérváron, erről is döntöttek a költségvetés elfogadásakor.
Döntöttünk, hiszen a pénzügyi hátterét meg kellett teremteni, és el is kezdtük a végrehajtását, hiszen egy későbbi napirendben pedig már elfogadtuk magát azt a hálózat és menetrend bővítést, ami április legelejétől kerül bevezetésre. A Volánnal egyeztetett, és egy több hónapnyi szakmai előkészítő munka eredménye. Mindegy 270-280 ezer kilométerrel növeljük meg a futott teljesítményét a közösségi közlekedésnek. Ez arányosan 8-10%-os növekedést eredményez, és hát körülbelül 400 millió forintba fog kerülni. Egyébként ezzel egyidejűleg nagyjából megközelítjük a 3 milliárd forintot, amit költünk önkormányzati forrásból költségvetésen keresztül a Volán busszal való megállapodás alapján mindegy veszteségpótlásra. Tehát ez az, amit a eladott és megvásárolt jegy és bérlet árak nem fedeznek. Azért ez egy elég jelentékeny összeg, és ez most nagyjából 400 millió forinttal nő amiatt, hogy április elejétől hálózatot és menetrendet bővítünk. Ennek egy főbb csomópont elemei maga a multicsarnoknak a kiszolgálása, illetve ezzel párhuzamosan az albaipari zóna Budai út irányából történő tömegközlekedéssel történő megközelíthetősége is. Hiszen ezek a járatok nem csak a csarnokot fogják szolgálni, hanem az ipari parknak azon a részén, területén dolgozó sok ezer emberhez is eljuttatják így a közösségi közlekedést. Legalább ennyire fontos szerintem az, hogy több városrészből megteremtettük a kórház közvetlen vagy rendelőintézet közvetlen elérési lehetőségét, vagy a vasútállomásra is innentől kezdve átszállás nélkül át lehet jutni. Cél volt az, hogy az átszállások mennyiségét csökkentsük, mert minden egyes átszállás az csökkenti valójában azt, aki azt mondja, hogy én az autó helyett buszra ülök. Mert ha nem kényelmes valami, akkor a kényelmeset fogjuk választani. Szerintem ez egy abszolút emberi dolog. Tehát muszáj, hogy kényelemben is tudjunk valami jobb szolgáltatást nyújtani. Ennek része az, hogy nem kell átszállni, hanem közvetlenül el tud jutni A pontból B pontba. És a harmadik nagyon fontos elem, az pedig a késő esti járatoknak az elindítása. Sokszor merült föl ez igényként. hogy akár mondjuk egy esti színház, akár egy esti program, akár mondjuk a Fezen idején a közlekedés megoldása, a nyári fesztiválokhoz kapcsolódó esti hazajutás, vagy hajnali hazajutás, mert hajnalban is ez korábbi buszokat is fog jelenteni, utóbbi nyilván a fiatalok számára szerintem egy vonzó új lehetőséget fog teremteni, az szintén megjelenik ebben a menetrend bővítésbe. Nem titok, hogy elkészült ennek egy következő ütem terve is, meglátjuk, hogy anyagilag mikor tudjuk azt bevezetni, de örülök annak, hogy ezt most meg tudjuk tenni, azért ez egy jelentős előrelépés, és új logikájú közösségi közlekedés szervezést is jelent. Bízom benne jóval kevesebb viharral, mint néhány évvel ezelőtt, amikor az egész hálózat átalakult volna, de abban is bízok, hogy vissza fogják az emberek igazolni, hogy van ennek értelme, mert nőni fog az utas szám. Ez nem csak a fehérváriakra igaz, hanem a agglomerációból környező településekről érkezők számára is. Ugye most már le fogják tudni tenni az autót a multicsarnoknál, le tudják tenni az autót a stadionnál, le tudják tenni az autót a régi ruháspiac területén, tehát azért vannak P+R parkolók most már a városban, ezek egyébként ingyenesen használható parkolók, tehát nincs anyagi oka senkinek, hogy ne tudja letenni az autót, és adott esetben 8-10 évvel ezelőtti árakon föl tud szállni egy autóbuszra, és egyébként tudja használni a közösségi közlekedést. Tehát van alternatíva, ahol ráadásul a kedvezményrendszer folyamatosan növekszik, a diák kedvezményt ugye fönn tudtuk tartani, és igen, az lenne az álmunk, hogy legyen egyfajta analógiaként a Budapest bérletre gondolva, vagy Fehérvár bérlet, hogy az agglomerációs helyközi és a városi helyi közösségi közlekedést együtt lehessen szervezni. Mi készek vagyunk akár ezt közösen megtenni a volánbusszal, az állammal, közös bérletekkel, közös jegyértékesítéset. Nagyon sok lehetőség lenne ebben, mert ez mind-mind a versenyképességét növeli a közösségi közlekedésnek.
A költségvetés tárgyalásakor Farkas László képviselő úr említette, hogy folytatódik a Sárad Gyula útfelújítási program. Ennek milyen részletei vannak, hiszen ez is egy nagyon fontos közlekedési kérdés.
Ez a fejlesztési program ugye az önerős önkormányzati beruházásokat tartalmazza, és alapvetően közmű, járda, útépítést, felújítást tartalmaz. Több ilyen is lesz az idei esztendőben is. Ugye a Krasznai udvardi talán az, amelyik a legnagyobb volumenű ebből, de valamennyi városrészben lesz ilyen. Ha már Farkas képviselő neve szóba került, akkor például a Balatoni szervizútnak az újabb üteme is ebben a költségvetésben szerepel, és szeretnénk ott a teljes útszakaszt felújítását befejezni, de olyan garázsor környéki felújítások is lesznek, mint például a Gáz utcába, ezt Horváth Miklósné képviselőasszony kéri, és hát aki őt ismeri, azt tudja, hogy ezt határozottan teszi, úgyhogy célját elérte az ott élők érdekében, és ott ez a fejlesztés szintén meg fog valósulni. Most két külön városrészből hoztam példát, mert nagyon sok ilyen van szerencsére. Összességében jóval több, mint 1,5 milliárddal tudunk több önerős fejlesztést elindítani idén, mint indítottunk el a tavalyi évben. Azt hiszem, hogy ez szintén nagyon jelentős növekedést eredményez.
Az intézményi rezsiköltségek az egekbe szöktek a tavalyi év során az energiaárak emelkedése miatt. Ez a tétel hogyan alakul? Mennyire javult a helyzet 2024-ben?
Javult a helyzet 2023-hoz képest, de ez még mindig magasabb árszintet jelent, mint 2022-ben megtapasztalhattunk az energiaárak tekintetében. Ahhoz képest még mindig 2-3-szoros árakról beszélünk, viszont a tavalyihoz képest pedig jelentősen bőven a kevesebbet fizetünk mindenért, mint mondjuk a tavalyi év fele. Tehát ez azért megtakarításokat is eredményez. Egyébként ez dologi kiadásba ott is hagytuk az intézményeknél jelentős arányban. Ezáltal ott érdemi infláció fölötti költségnövekedési, működtetési költségnövekedést tudunk biztosítani nem csak a kiadási oldal kötelező elemeiben, hanem a szabad vegyérték tekintetében is. Tehát lesz mozgástere az intézményeknek egy-két olyan belső, kisebb karbantartási, felújítási munka elvégzésére, amire mondjuk a tavalyi esztendőben nem jutott forgáspont a magas energia árakból fakadó, hát plusz finanszírozási igény miatt. Tehát szerintem az intézmények működése nem csak stabil, hanem előrelépést is el tudunk érni majd 2024-ben.
Székesfehérvár életében nagyon-nagyon fontosak a hagyományos nagy rendezvények, kisebb programok egyaránt, és bár a lakosság nem feltétlenül érezhette, de azért itt is volt költség visszafogás a tavalyi esztendő során, és hát voltak olyan programok, mint például a halünnep, ami sajnálatosan el is maradt. Én úgy tudom, hogy lesz idén ilyen program. Úgy általában hogyan alakul a nagyobb és kisebb rendezvények sorsa 2024-ben?
Az óvatos optimizmussal terveződött meg a költségvetés. Ennek az is a része, hogy a takarékossági intézkedésekre szerintem ugyanúgy szükség van. Nem csak azért, mert éppen nagyon ég a ház, mert nagyon magasak az árak, hanem szerintem ugye a napi életben is fontos, hogy észszerűen költsük a pénzt, különösen az közpénz. De az is nagyon fontos, hogy a közösség megélhesse azt, hogy közösséghez tartozik, és nem csak érdekélünk itt egymás mellett százezeren, hanem össze is köt bennünket sok minden. Ebben nagyon fontos a kultúra, a sport szerepe, és nagyon fontosak a rendezvények. Összefoglalva azt tudjuk mondani, hogy teljesen normál esztendőre készülünk 2024-ben, tehát minden hagyományos rendezvény nagyjából hagyományos időtartamban megvalósul. Itt a naptár azért mindig tud befolyásolni, hogy valami egy-két nappal rövidebb vagy hosszabb, hiszen nem mindegy, hogy hétvégére hogy esik egy-egy ünnep, de a rendezvények tekintetében szerintem minden adott lesz ahhoz városrészi és összvárosi szinten is, hogy minden generáció megtalálja a saját programjait, és nagyon jól is tudják magukat ott érezni. Úgyhogy halünnep is lesz.
Halünnep is lesz. Úgy általában a nagyobb vagy kisebb intézményi fejlesztések tekintetében lesz-e előrelépés ebben az évben? Mi az, ami már elkezdődött és áthúzódik erre az esztendőre? Mi az, ami újként indulhat 2024-ben?
Bölcsödék, óvodák, szociális és kulturális intézmények esetében ugyanúgy lesznek karbantartási munkák, és kifejezetten nagy felújítási beruházásokat is elindítunk. Utóbbinál példaként mondjuk, mert sokan ismerik az Oskola utcában a múzeum gyönyörű épületének teljes homlokzat és ehhez kapcsolódó karbantartási munkáit. Szükség van rá, ugyanúgy, mint más intézményeknél is nagyon sok hasonló beavatkozást meg kell tennünk. Ebben vannak kisebbek, és vannak kifejezetten nagyértékűek is. És ezzel párhuzamosan eleve vannak folyamatban lévő beruházások, elsősorban mondjuk az iskolai építéseket, felújításokat, bővítéseket sorolhatjuk ki ide, hogy ezeket modern városprogram keretében állami költségvetési kormányzati támogatásból tudjuk megvalósítani. Ugye a tóparti felújítása zajlik, emellett ugye a Kodolányi felújítása elkezdődött azzal, hogy a Kisibli épületének a felújítása kezdetét vette. Ugye a Vasvári régi épületének felújításánál a nyilászárók cserén túl vagyunk, a közbeszerzés pedig a teljes felújításra már korábban kiírásra került. Remélem, hogy tavasz folyamán azt érvényesen és eredményesen le is tudjuk zárni, és a nyár végén elkezdődik a vasvári felújítása, és ezzel párhuzamosan a mostani közgyűlés kiírta a szemközti területre épülő új szárnyának a vonatkozásában is a közbeszerzést, ami azt eredményezheti, hogy talán idén azt is le tudjuk zárni, és át tudjuk adni a munkaterületet. Egyébként a környéken élőknek megerősítem, hogy mikor magáról a tervről és magáról a kivitelezésről, ütemezésről együtt minden információ rendelkezésre, akkor az ott élőknek ez bemutatásra kerül. Molnár Tamás képviselő ezt kérte, természetes is, és azt gondolom, jogos elvárás. Ezt többek egyébként kérdezték is tőlünk, úgyhogy gondoltam, hogy itt is megerősítem, hogy ez nincs elfelejtve, ott lesz egy fórum, és ott annak keretében minden beruházással kapcsolatos információt ismertetni fogunk.
Székesfehérvár legújabb és világszínvonalú létesítménye az Alba Aréna. Ennek az üzemeltetésére mennyit tud költeni a város, illetve ez hogy alakul 2024-ben?
Ugye maga a beruházás az teljes egészében állami forrásból került megvalósításra, beleértve a környező összes közlekedési csomópont és útépítést is. Tehát ebbe a városnak nem kellett pénzt belerakni, miközben mi élvezzük. Élvezzük abban a vonatkozásban is, hogy ott minden az önkormányzat tulajdona lett. Tehát a város vagyona az igen jelentősen nőtt. Ezt még tovább növeljük, hogy saját forrásból most a közgyűlés arról is döntött a költségvetéssel egyidejűleg, hogy megveszünk két szomszédos ingatlant, és az is városi tulajdonba fog kerülni. Egyrészt az egyiken egy ideiglenes parkoló lesz kialakítható, de egyéb tartalékfejlesztési területként a jövőben egyéb célokat is szolgálhat, amik részben rásegítenek egyébként a multicsarnok működtetésére és használatának bővítésére is. Maga a csarnok, mint mondtam, városi tulajdon, a Városfejlesztési Kft. Üzemeltetés működteti ugyanúgy, mint a stadiont, illetve számos más létesítményt gondolhatunk például a Hímerházra. Ott jöttek létre az új munkahelyek is. Ha nem csak teljes foglalkoztatottságról beszélünk, akkor körülbelül 40 munkahely jött létre a multicsarnokkal összefüggésben, ami magában azt gondolom, hogy egy jelentős szám. Itt a szervezet fejlesztése folyamatosan zajlik, ahogy a működtetési feladatok is egyébként bővülnek. A Városgondnokságnak is lesz várhatóan szerepe, ugyanúgy, mint a stadion, elsősorban a catering, a konyha, illetve ott egy étterem is fog működni, működtetése tekintetében várható ez, de itt egy pályázatot írtunk ki ennek a működtetésére. A kiadási oldalon van egy tervezői becslés, ez körülbelül üzemeltetési költségben egy 1 milliárd forintos éves üzemeltetési költséget plusz-minusz valamennyi összeggel számol. A költségvetés ezt tartalmazza, tehát úgy van 3 milliárd forint tartaléka, szabad pénztartaléka a városnak, hogy egyébként benne van a teljes multicsarnok üzemeltetési költsége, úgy, hogy még a Raktár utca üzemeltetési költsége is benne van. Tehát a város működését, hála Istennek, pénzügyi értelemben annak stabilitását semmilyen módon egy ilyen létesítmény belépése nem érinti. Ezt szerintem fontos rögzítenünk. És azt is fontos rögzíteni, hogy ilyen csarnoknak nem csak kiadási oldala van, hanem bevételi oldala is van, ami áll egyrészt jegy- és bérletértékesítésből, áll a VIP értékesítéséből, áll a büféknek a bevételéből, áll majd a csarnok nevének értékesítéséből. Szerintem állni fog valamilyen típusú állami támogatásból, amit egyébként kapunk például a Csitári uszodának a működtetéséhez is most már másfél éve többször. Tehát összességében úgy gondolom, hogy pár száz millió forint lesz az, amit mondjuk, ha nem is az első évben, de mondjuk a második évtől az önkormányzatnak ebbe valójában bele kell rakni. Tehát ennek az 1 milliárd forintnak egy jelentékeny része az bevételi oldalon meg fog jelenni. Én úgy érzem, hogy amikor beáll a rendes működése a csarnoknak, átköltözött a jégkorong csapat, már előre tudunk koncerteket leszervezni, ugye ez még most május-júniusra az elég nehézkes, hiszen ilyenkor már mindenkinek megvan a maga program naptárja, akkor igaz lesz az a tétel, hogy a város legdrágább létesítménye az az uszoda, és az is fog szerintem maradni. Szerintem a színház lesz a második, és a multicsarnok stadion pedig versenyben lesz a harmadik helyért a dobogónak. Körülbelül szerintem ez a realitás, de hogy mondjam diplomatikusan, szerintem alapvetően a működtetésnek ez a pénzügyi számszaki kérdés, ez a polgármester problémája az emberek fejébe. Oldja meg a város, oldják meg a szponzorok, a támogatók, segítsen benne az állam, ez a jogos elvárás. Szerintem az embereket ebből az egészből, nekem az a tapasztalatom, mióta bejelentettük a nyílt nap meghirdetését, meg az első avató megnyitó ünnepség programját, hogy az embereket sokkal inkább az érdekli, hogy szeretnék ezt élvezni. Ki azért, mert jégkorongot szeretne látni, ki azért, mert kosárlabda meccsre megy oda majd, ki azért, mert mondjuk teniszt nézhetünk ott, ki azért, mert majd koncertre mehet, amiért eddig el kellett menni adott esetben Veszprémbe, vagy Győrbe, vagy Budapestre, vagy Tatabányára, ki más miatt, de fog találkozni rengeteg ember ezzel a csarnokkal, élményt fog kapni, és ezért érdemes egy ilyen közösségi teret létrehozni. Egyébként talán annyit, hogy ugye nyílt napra várunk mindenkit február 23 délután, illetve 24-e egész nap. Márciusban lesz egy nagyon szép és fontos iskolánk kerek évfordulója, aminek az ünnepségét már ebben a csarnokban lehet megrendezni, mert 1500 embert szeretett volna az iskola meghívni, viszont az se az iskolai tornateremben nem lehetett megtenni, sem a színházba. Most már végre van egy tér, ahol ezt meg lehet tenni, és aztán április 19-én pedig átadjuk a csarnokot egy Magyarország-Norvégia jégkorong válogatott mérkőzéssel. Tervezünk májusra, júniusra már koncerteket, és aztán pedig nyáron átköltözik a jégkorong csapat, és a következő idényt ott fogja elkezdeni. Titkon reménykedünk abba, a csapat megszolgálta, hogy ez a remény ez ne legyen teljesen megalapozatlan, sőt, nagyon bizakodhassunk, hogy akár Bajnokok Ligája szerepléssel is, ami egy óriási dolog lenne, és valahol a a gondviselés szeretetét is érezhetnénk szerintem benne, hogyha a Raktár utcától egy ilyen sikeres idénnyel köszön el a csapat, így költözik át az Újcsarnokba, és ott a európai jégkorong csúcsát jelentő Bajnokok Ligája mérkőzésekkel is elindulhat az új idény. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Igen, jelent ez a város költségvetésének terhet, de szerintem a város közösségének viszont egy óriási lehetőséget. Még talán föl se tudjuk mérni, hogy mekkorát. Ez azt fogja eldönteni, hogy mennyire tudjuk kihasználni. Ez a létesítmény akkor drága, ha nincs benne rendezvény. Úgyhogy minden egyes rendezvény, amit beviszünk, az élmény az embereknek, és közben bevétel a városnak. Tehát mindenki win-win szituációt tud majd remélhetőleg elkönyvelni.
Beszéljünk a civil szervezeteknek a működéséről. Ugye a tavalyi megszorítások némileg érintették ezt a területet is. Jó hírrel tud szolgálni a civil szervezeteknek?
Igen, ugye önként vállalt feladat a civil szervezetek támogatása. Már zárójelet nyitva, ez egy kicsit furcsa a magyar jogalkotásban, mert a színház is önként vállalt feladata a jog szerint a önkormányzatnak. Én nem nagyon tudnám elképzelni Székesfehérvár életét a Vörösmarty Színház nélkül, de önként vállalt feladat, nem kötelező feladat. És szerintem a civil szervezetek munkája nélkül is nehezen elképzelhető a város, de a keretek rendelkezésre is fognak állni ahhoz, hogy ők ezt a működésük és programjaik megvalósítása tekintetében pályázhassák, és utána felhasználhassák. Ugye mi ennek a civil szektornak a működésében nem szólunk bele, csak annyiban, amennyiben nyilván jogszerűen adhatunk közpénzt, és a közpénzzel el kell számolnia az adott civil szervezetnek. Egyébként ezzel a nagyon nagy többségében a támogatásoknak nincs is szerencsére probléma, úgyhogy meg tudom nyugtatni a civil szervezeteket, hogy azok a hagyományos keretek rendelkezésre állnak, a pályázatokat meg fogjuk hirdetni, és hogy azt is mindig figyeljük, hogy az állami pályázatok hogy alakulnak, és hogy van-e olyan terület, ami az előző évekhez képest valamilyen oknál fogva jóval kevesebb pénzben részesült, és akkor ha nem is tudjuk az egészet pótolni, de részben azokra a területekre azért jobban oda tudunk fókuszálni.
A költségvetés elfogadása kapcsán van-e még egyéb olyan terület, ami kiemelést igényel?
Nyilván ez a költségvetés is számos területtel foglalkozik, ami a város életében fontos, és próbál reflektálni arra is mindig, hogy mi az, ahol pedig még fejlődnünk kell. És ugye nagyváros életében szerintem szinte minden így van. Az életminőség, a környezetünk fejlesztése, az erdősítési program, a faültetési program, az ugyanúgy része ennek a költségvetésnek, szociális területre, egészségügy területre is, oktatásra is sokat költ a város, azokat az önként vállalt feladatait, mint az Alba Indovár, ami szerintem közép-európai szinten is kuriózum, tovább fogjuk működtetni, sőt, ott már a mesterséges intelligencia kérdésköre is meg fog jelenni mind a képzésben, mind a készségek fejlesztésében. Szerintem erre ugyanúgy nagy szükség van. Forrást fog kapni az Óbudai Egyetem és a Kodolányi János Egyetem is a várostól működési támogatásként, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a Szent György Kórház. Tehát sokrétű a költségvetés. Én biztatok mindenkit arra, hogy maga a költségvetési rendelet is elérhető a város honlapján. Nyugodtan nézzék meg, és ha bármilyen kérdésük van, akkor fogalmazzák meg, igyekszem mindegyikre válaszolni. Egyúttal köszönöm mindenkinek, aki egy költségvetés megalkotási folyamatban részt vett, különösen a hivatal szakembereinek. Mindenki azt hiszem, hogy hozzátette a maga szaktudását, hogy elmondhatjuk, hogy ez valóban egy stabil, biztonságos esztendőt garantáló költségvetés. Adósság és hitel nélkül tartalékokkal.
Az ÖKK podcastban dr. Cserpalkovics András polgármesterrel beszélgettem, búcsúzik a szerkesztő Havasi Tímea. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Viszonthallásra.